fejezet 12. versétől a 11. fejezet 32. verséig.
Most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet, hogy mindenben az ő útjain járj, és szeresd őt, és tiszteld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen. Íme az Úréi, a te Istenedéi az egek és az egeknek egei, a föld és minden, ami azon van. De egyedül a ti atyáitokat kedvelte meg az Úr, hogy szeresse őket és utódaikat. Titeket választott ki valamennyi nép közül, ahogy ezt mindmáig láthatjátok. Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek azután, ezután kemény nyakúak. Mert az Úr, a ti istenetek, isteneknek istene, az uraknak ura, nagy, hatalmas és félelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek tehát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az Urat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, őhozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdj. Őt dicsérjed, mert ő a te Istened, aki azokat a nagy és félelmes dolgokat tette veled, amelyeket saját szemeddel láttál. Atyáid 70-en mentek le Egyiptomba, most pedig az Úr, a te Istened úgy megsokasított téged, mint az ég csillagait. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tartsd meg az ő törvényét, rendelkezéseit, végzéseit és parancsolatait minden időben. Gondoljátok meg ma, mert nem fiaitokkal beszélek, akik nem ismerik, és nem látták az Úrnak a ti isteneteknek fenyítését, nagyságát, erős kezét és kinyújtott karját, jeleit és tetteit, amelyeket Egyiptomban vitt véghez a fáraón, az egyiptomiak királyán és egész földjén. Amiket tett az egyiptomiak seregével, lovaival és szekereivel, hogyan árasztotta rájuk a vörös tengervizét, amikor üldöztek titeket, és elveszejtette őket az Úr mindmáig. Amit a pusztában tett veletek, amíg a helyre nem érkeztetek, és amit Dátánnal és Abirámmal, Eliábnak, Rúben fiának féjval cselekedett, amikor a föld megnyitotta a száját, és elnyelte őket házuk népével, sátraikkal és minden jószágokkal együtt, amelyek az övék voltak egész Izraelben. Saját szemetekkel láttátok az Úr minden nagy tetteit, amelyeket véghez vitt. Tartsátok meg tehát mindazt a parancsolatot, amit ma parancsolott nektek, hogy megerősödjetek, bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, ahová most átkeltek, hogy a tiétek legyen. És hogy hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik és utódaiknak adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Mert az a föld, ahová most bemész, hogy birtokba vett, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ahol elvetetted a magot, és a lábaddal kellett öntöznöd, mint a veteményes kertet. Hanem az a föld, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes, völgyes föld, az égi esőit atya. Annak a földnek az Úr, a te Istened viseli gondját. Mindenkor szemben tartja az Úr, a te Istened az esztendő kezdetétől az esztendő végéig. Ezért, ha valóban engedelmeskedtek parancsolataimnak, amelyeket ma parancsolok nektek, és ha az Urat, a ti isteneteket szeretitek, és neki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből, akkor esőt adok földetekre alkalmas időben, korai és késői esőt, hogy betakaríthasd gabonádat, borodat és olajodat. Füvet is adok a meződre állataidnak, és te is ehetsz, és megelégedhetsz. Ezért vigyázzatok, hogy szíveteket meg ne csalja valami, és el ne tévejedjetek, ne tiszteljetek más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt. Különben az Úr haragja föllángol ellenetek, bezárja az eget, hogy ne legyen eső, és a föld ne teremje meg gyümölcsét. És hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Úr ad nektek. Vegyétek tehát szívetekre és lelketekre szavaimat, és kössétek erről a kezetekre, és legyen homlokkötőül a szemetek fölött. Tanítsátok meg rájuk fiaitokat. Beszélj róluk, amikor otthon ülsz, amikor úton jársz, amikor fekszel és amikor fölkelsz. Írd föl őket házad ajtófélfáira és kapuidra, hogy hosszú ideig éljetek ti és fiaitok azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nékik adja ma, amíg csak ég lesz a föld fölött. Ha híven megtartjátok mindezeket a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, és ezek szerint éltek, ha szeretitek az Urat, a ti Isteneteket, ha mindig az ő útján jártok és hozzáragaszkodtok, akkor kiűzi az Úr a nemzeteket előletek, és úrrá lesztek nálatok nagyobb és erősebb nemzeteken. Minden hely, amelyet talpatok érint, tietek lesz a pusztától a Libánonig, és a folyótól, az Eufrátesz vizétől, a nyugati tengerig terjedt határotok. Senki nem állhat meg veletek szemben, mert az Úr a ti Istenetek félelmet és rettegést támaszt előttetek az egész föld színén, ahová léptek, ahogyan megmondta nektek. Lásd! Áldást és átkot adok ma elétek. Áldást, ha engedelmeskedtek az Úr a ti Istenetek parancsolatainak, amelyeket ma parancsolok nektek. Átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úr a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek arról az útról, amelyet ma parancsolott nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Amikor bevisz téged az Úr a te Istened arra a földre, amelyre bemész, hogy birtokba vedd, akkor mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ébál hegyén. Ott vannak ezen a Jordánon túl, a nyugati út mögött, a Kánaániak földjén, akik a síkságon laknak Gilgállal szemben, Móri tölgyei mellett. Ti most átkeltek a Jordánon, bementek, és birtokba fogjátok venni azt a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad nektek. Tiétek lesz, és lakni fogtok rajta. De vigyázzatok, hogy minden rendelkezéseket és végzéseket teljesítsétek, amelyeket ma elétek adok. Eddig Istennek igéje. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked az új kezdetnek a lehetőségét. Köszönjük, Uram, hogy ilyen különlegesen kezdhetjük ezt az esztendőt, hogy a te feltámadásodra emlékezhetünk, a vasárnapnak a lényegére. Ez adhat nekünk egyedül ebben az esztendőben is az új kezdetnek a lehetőségét, ez biztosítja. Uram, köszönjük, hogy te ismered a mi útainkat, és tudod, hogy mi jó nekünk, mi lenne jó. Te tudod ezeknek az utaknak a kereszteződéseit, az irányait. Tanítsál most bennünket a te utadról. Légy itt közöttünk a te szent lelkeddel. Amen.
A bűnbocsánat örömüzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 44. fejezet 22. verséből. Eltörlöm álnokságaidat, mint a felleget, és bűneidet, mint a felhőt. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen. Az ige hirdetésre készülve az 512. dicséretünk első versét énekeljük el. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasznak egy részéből olvasom újra. Mózes 5. könyvének 11. fejezetéből a 31. és a 32. versekből. Ti most átkeltek a Jordánon, bementek és birtokba fogjátok venni azt a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad nektek. Tietek lesz, és lakni fogtok rajta. De vigyázzatok, hogy mind e rendelkezéseket és végzéseket teljesítsétek, amelyeket ma elétek adok. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Néhány száz évvel ezelőtt Angliában létezett egy különös egyházi tisztség, egy olyan tisztség, amiről úgy gondolom, hogy a jelenlevők többsége még soha nem hallott. Ezt a tisztséget kizárólag erős és ügyes férfiak tölthették be. Azért kellett erőseknek lenniük, mert el kellett bírniuk egy kézzel egy közel 2-3 méter hosszú botot, és azért kellett ügyesnek lenniük, hogy ezzel a bottal pont oda suhinthassanak, ahova kell. Az volt a feladatuk ezeknek a férfiaknak, hogyha valaki elaludt a templomban istentisztelet közben, közelítse meg szép suttyomban, és csapjon a fejére egyet. Így segítve, hogy tudjon figyelni az Isten igéjére. Pár napja felötlött bennem a gondolat, hogy talán ezt a tisztséget Magyarországon is meg kellene honosítani, ha máskor nem, hát január 1-én mindenképpen, hiszen szilveszter éjszakáját többnyire mindannyian ébren töltöttük, de legalábbis később feküdtünk az átlagosnál, és amikor eljövünk január 1-én, akkor talán mi magunk is azzal küzdünk, hogy jobb lenne talán az ágyban. Aztán mégis arra jutottam, hogy azért más a helyzet itt közöttünk, mint régen Angliában. Régen Angliában mindenkinek kötelező volt elmenni a templomba, akár akarta, akár nem. Mi viszont olyan emberek vagyunk, akiknek nem kötelező. Mi azért jöttünk, mert az Isten hozott minket. Lehet, hogy ebbe nem gondolunk bele minden egyes alkalommal, de én biztos vagyok benne, hogy aki itt van, azért van itt, mert Isten felkeltette és elhozta. És Isten azt akarja, hogy most mindannyian hallgassuk az ő igéjét, és éppen ezért biztos vagyok benne, hogy most egyikünk sem fog elaludni. Képzeljünk magunk elé egy embert, egy átlagos református embert, nevezhetjük bárminek, legyen Péter. Péter egy szép nap reggel felkel, felöltözik, kilép lakása ajtaján, és el kell döntenie, hogy merre induljon. Dönthet úgy, hogy megy az orra után egyenesen előre. Dönthet úgy, hogy jobbra fordul, dönthet úgy, hogy balra fordul, és dönthet úgy is, hogy visszamegy a lakásába. Úgy dönt, hogy a helyes úton ellavírozik a munkahelyére. Amikor megérkezik a munkahelyére, akkor is döntenie kell. El kell döntenie, hogy mit tegyen. Dönthet úgy, hogy először is iszik egy kávét. Sokan így döntenek. Dönthet úgy, hogy gyorsan megnézi a leveleit. Kapott-e e-mailt aznap reggel? Dönthet úgy, hogy beszélget a munkatársaival. Reggel sok munkahelyen erről szól az első fél óra. De akár úgy is dönthet, hogy elkezd dolgozni. Emberünk este hazamegy, belép az ajtaján, és szintén döntenie kell. El kell döntenie, hogy mihez kezdjen az idejével. Dönthet úgy, hogy leül az asztalhoz, és jól bevacsorázik. Dönthet úgy, hogy leül a tévé elé, és bambul. Ez a két lehetőség akár egy időben is megvalósulhat. Dönthet úgy, hogy folytatja azt a munkáját, amit a munkahelyén elkezdett. Azt a feladatot még befejezi, amit nem sikerült napközben. És dönthet úgy is, hogy a családjával foglalkozik. Akármilyen különösnek tűnik, de az embernek még a templomban is döntenie kell. Döntenie kell, miközben a lelkész prédikál. Dönthet úgy, hogy megpróbál visszaaludni, hiszen úgysem sikerült még teljesen felébrednie. Dönthet úgy, hogy az ismerőseit keresgéli a szemével, kik jöttek el ma a templomba. Dönthet úgy, hogy végig gondol valamit, amire eddig nem volt ideje. És ad abszurdum még úgy is dönthet, hogy figyel az ige hirdetésre. Napról napra, percről percre döntéseket kell hoznunk. Azok a helyzetek, amelyeket az imént felsoroltam, mindannyiunk számára ismerősek, gyakran találkozunk velük. Éppen ezért sokszor észre sem vesszük, hogy ezekben a dolgokban döntéseket hozunk. Nem is érzékeljük ezeket a döntéseket, azt érzékeljük, hogy mindig így tettünk, most is így teszünk. Minden reggel ugyanarra megyünk, minden nap ugyanazt tesszük a munkahelyünkön, minden nap ugyanazt tesszük, amikor hazaérünk, és minden vasárnap ugyanúgy ülünk a templomban. Ezekre a döntésekre nem figyelünk oda. Vannak azonban olyan döntések, amelyekre felkapjuk a fejünket, mert érezzük, hogy most valamit változtatunk. Most valami fontosat változtatunk az életünk menetén. Sok ilyen pillanata van az ember életének. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian fel tudnánk sorolni 2-3 ilyen pillanatot, amikor történt valami nagy dolog az életünkben, akár éppen házasságra készültünk, akár egy munkahelyet pályáztunk meg, akár egy lakásvásárlásba kezdtünk bele, az ember ilyenkor átgondolja, hogy milyen lépéseket tesz meg. És hadd mondjam el, hogy ilyen pillanat tulajdonképpen az év első napja is. Ilyenkor is elkezdünk gondolkodni, végig gondoljuk, hogy mik azok a dolgok, amiken változtatnunk kell. Összeszedtem néhány kérdést, hogy általában mi motoszkál ilyenkor a fejünkben. Van egy kérdés, amit általában a fiatalabbak tesznek fel maguknak. Mit változtassak a tanulmányaimmal kapcsolatban? Talán többet kellene tanulnom? Hát, elképzelhető, hiszen érettségire készülök, nem ártana behozni azt a néhány éves lemaradást. Menjek el esetleg dolgozni? Vagy adjam be a jelentkezésemet valahova? Tanuljak tovább? Ha igen, akkor hova adjam be a jelentkezésemet? Van egy másik kérdés, amit idősebbek is feltesznek már maguknak. Mit változtassak a családommal, a barátaimmal való kapcsolatomon? Talán több időt kellene velük töltenem? Hát elképzelhető. Egyre kevesebb dolgot tudunk őszintén megbeszélni egymással. Valószínűleg több időt kellene szánnunk egymásra. Mit változtassak a munkámmal való dolgaimon? Mennyi időt töltsek benne a munkahelyemen? Mennyi energiát szánjak a munkámra? Milyen minőségben végezzem el? Esetleg munkahelyet kellene váltanom? A legfontosabb kérdés pedig az, hogy mit változtassak az Istennel való kapcsolatomon? Lehet, hogy meg kellene térni? Lehet, hogy át kellene adni az életem uralmát Jézusnak? Hát minden héten ezt mondja a lelkészem, lehet, hogy mond valamit, lehet, hogy most már tényleg itt lenne az ideje. Eddig nélküle éltem, lehet, hogy most már meg kellene hozni ezt a döntést. Lehet, hogy jobban kellene bíznom Istenben? Hogy végre elhiggyem, hogy ő gondviselőm? Hogy tudja, mire van szükségem, és meg fogja nekem adni, akármi történik? Lehet, hogy el kellene mondanom végre az evangéliumot másoknak is? Hogy ne csak én halljam itt a templomban, hanem azok is, akiket rám bízott az Isten? Azt gondolom, hogy jó, ha ezek a kérdések ott vannak bennünk, mert ezeket a kérdéseket tisztázni kell. És hadd mondjam, nagyon határozottan így, hogy ma kell tisztázni ezeket a kérdéseket, most azonnal. Az a tapasztalatom, hogyha elmúlik az év első napja, és nem hozunk döntést, nem hozzuk meg azokat a döntéseket, hogy miben fogunk változtatni, akkor semmit nem fogunk változtatni. Akkor ez az évünk is pont ugyanolyan lesz, mint az előző. Ugyanúgy fogunk tanulni, mint eddig, ugyanúgy viselkedünk a családunkkal, barátainkkal, mint eddig, ugyanúgy dolgozunk, mint eddig, ugyanúgy tekintünk Istenre, mint eddig. És én biztos vagyok benne, hogy kellene változnunk. Nem mondom, hogy eddig minden rossz volt, Isten eddig is sokat dolgozott az életünkben, de azért van mit rajtunk csiszolni. Nem olyanok vagyunk, mint az ékszerész tökéletesen elkészített gyémántja. Mi még éppen csiszolás alatt állunk. És Isten azt akarja, hogy bizonyos dolgokat változtassunk meg az életünkben, bizonyos döntéseket hozzunk meg. Válasz út előtt állunk. Az az ige, amit felolvastam, azért nagyon fontos ige, mert egy olyan élethelyzetre mutat rá, ahol egy egész nép állt válaszút előtt. A zsidó nép ebben az életszakaszában egy hatalmas változás előtt állt. Azt olvassuk Mózes 5. könyvében, hogy a zsidó nép több százezer ember eljutott végre a Jordán partjára. Eljutott Kánaán földjének határára. És ezen a ponton két lehetőség közül választhatott. Az egyik lehetőség az volt, hogy átkelnek a folyón, és birtokba veszik a tejjel és mézzel folyóföldet, Kánaánt. Azt a földet, ami tényleg minden álmuk ne továbbja, ahol olyan szőlők nőnek, amekkorákat ők még soha életükben nem láttak. A paradicsom. A másik lehetőség az, hogy visszafordulnak, és visszamennek a pusztába. Abba a pusztába, ahol tulajdonképpen nincs semmi. Ahol csak kövek és homok van, ahol egész nap perzsel a nap. Ez a két lehetőség állt előttük. E között a két lehetőség között kellett választaniuk. Hát mit választ egy épeszű ember? Az épeszű ember azt mondja, hogy ennél könnyebb döntés nem létezik. Hát, hogyha választanom kell a földi paradicsom meg a földi pokol között, akkor persze, hogy a földi paradicsomot fogom választani. Hát ez a világ legegyszerűbb döntése. És mégis azt látjuk, hogy ez nem a világ legegyszerűbb döntése. A zsidók 40 évvel ezelőtt pontosan ugyanezen a helyen álltak, akkor is ugyane közül a két válaszút közül választhattak, és úgy döntöttek, hogy visszamennek a pusztába. Ez volt az ő döntésük. És miért döntöttek így? Azért, mert volt 12 ember, kémek, akiket kiküldtek Kánaán földjére, hogy nézzék meg, milyen az a föld. És amikor ez a 12 ember visszatért, akkor elmondták a tapasztalataikat. Elmondták, hogy tényleg ez a világ legcsodálatosabb tája, ennél szebbet még nem is láttunk. Nagyon jó lenne ott lakni, de hát van egy kis probléma. Olyan emberek élnek ott, akik magasabbak és erősebbek nálunk. Hozzánk képest ezek az emberek, hát langaléták. Sőt, még ezek között, a magas emberek között is éltek még magasabbak. Ezt olvassuk a kémeknek a beszámolójából. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Ez az Anák, ez egy nagyon régen élt ember volt, az ő családfájából rettentően magas emberek származtak, tulajdonképpen Góliát is tőle származott. A 12 kém közül 10 azt mondta, hogy nehogy betegyük a lábunkat erre a földre, hát pillanatok alatt eltipornak minket. Lehet, hogy rossz az a puszta, tényleg rossz, de még mindig jobb, mint a halál. Térjünk vissza a pusztába. 40 évvel később, azokban az időkben, amikről éppen olvasunk az igében, Kánaán földje ugyanolyan volt, Kánaán földjén ugyanolyan emberek éltek, és a zsidók újra döntési helyzet elé kerültek. És a döntés ugyanolyan nehéz volt számukra, mint 40 évvel korábban. Azért jó látni a zsidóknak ezt a tétovázását, hogy mit döntsenek, melyik utat válasszák, mert könnyen magunkra ismerünk. Sokszor mi is pontosan tudjuk, hogy mi lenne a jó döntés. És aztán azt tapasztaljuk, hogy mégsem a jó döntést hozzuk meg. Nem a jó döntést hozzuk meg, mert félünk valamit. Nem akarok szorgalmasabban tanulni, mert akkor azt hiszik, hogy én egy ilyen stréber vagyok. És akkor semmi másból nem fog állni az életem, mint hogy bújjam a könyveket. Egész nap az iskolában, meg amikor hazajöttem, akkor is. Hát azért ez egy félelmetes jövőkép, lássuk be. Eltemetkezni a könyvek közé. Nem figyelek oda jobban a rokonaimra, barátaimra, mert akkor magamra nem lesz időm. Mi lesz az én vágyaimmal? Féltem magamat. Nem fektetek több energiát a munkámba, mert még a végén elfáradok. Rettenetes dolog, amikor az ember elfárad, nem? És nem térek meg az Istenhez, mert mit szólnának hozzá az ismerőseim? Hát ők ismertek egy embert, engem, ha most megtérek, akkor minden megváltozik, én is megváltozom. Mit fognak szólni ők ehhez? Félek ettől. Sokszor volt már lehetőségünk jó döntést hozni ebben az életben. És sokszor megtapasztaltuk, hogy rosszul döntöttünk. Ugyanazt tettük, mint a zsidók 40 évvel ezelőtt. És bizonyos értelemben mi is ugyanúgy jártunk, ott maradtunk a pusztában. Nem a fizikai pusztában, de egyfajta lelki pusztaságban. És nélkülözzük azokat az áldásokat, nélkülözzük azokat az ajándékokat, amiket Isten szeretne nekünk adni, de amiket csak akkor ad nekünk, ha engedelmesen az ő útján járunk. Ennek az igének, amit felolvastam, két nagy üzenete van. Az egyik nagy üzenet az, hogy Isten segít nekünk a jó úton való elindulásban. Itt pontosan ezt látjuk, hogy itt vannak ezek a zsidók, és végre megmerték tenni a nagy lépést. Átkeltek a Jordánon, és elkezdték a honfoglalást. És az, hogy ők meghozták a jó döntést, az nem az ő értemük. Nem azért hozták meg a jó döntést, mert ők hirtelen ilyen bölcsek lettek, és belátták, hogy ezt a döntést meg kell hozni. Nem azért tették ezt, mert olyan bátrak lettek, vagy most már elkezdtek ők is nagyobbra nőni. Egyedül azért hozhatták meg, mert Isten kegyelme ezt kimunkálta bennük. Annál is érthetetlenebb, hogy ezt a döntést hozták, mert azok a zsidók, akik most álltak ott a Jordán partján, már nem azok a zsidók voltak, akik 40 évvel korábban ott álltak. Akik 40 évvel korábban ott álltak, azok éltek Egyiptomban. És megtapasztalták a 10 csapást, amivel Isten kiszabadította őket onnan. Megtapasztalták azt, amikor Isten ketté nyitotta a tengert, és ők átmehettek. Látták, ahogy a fáraó serege belepusztul. Ezek az emberek találkoztak a mindenható Istennel. Ők tudhatták volna, hogy nem kell félniük a kánaáni emberektől. Mégis féltek. És hozzájuk képest, 40 évvel később az ő gyermekeik álltak ott a folyóparton. Ők még nem látták az Isten mindenhatóságát. Nekik még kevesebb okuk volt bátornak lenni. Mégis bátrak voltak, mert az Isten megadta nekik azt a hitet, hogy jó döntést tudjanak hozni, és ez bátorsággal töltse el őket. Ti most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek. Birtokba is veszitek, és ott laktok majd. Ez egy kijelentő mondat. Mózes ezt így hallotta Istentől, és így adta tovább. Ti most átkeltek, ti most bementek. Isten kijelentő módban beszél. És erről nekem az jut eszembe, hogy itt nem arról van szó, hogy Isten előre látta a jövőt, és egyszerűen csak leírta. Itt teremtésről van szó. Isten így kezdte a teremtést, hogy legyen világosság. És amikor ezt kimondta, lett világosság. Hát itt is erről van szó, hogy ti most átkeltek, és Isten megteremtette bennük azt a bölcsességet, erőt, bátorságot, hogy tényleg átmenjenek. Isten segített nekik, hogy jó döntést tudjanak hozni. És így van ez a mi életünkben is. Most, amikor válaszút előtt állunk, hogy milyen döntéseket hozzunk meg, ha Isten nem segít nekünk, akkor semmit nem fogunk változtatni. Lehet, hogy elhatározunk egy-két dolgot, de hogy abból semmi nem valósul meg, az biztos. Legalábbis, ha jót döntünk, az biztos nem valósul meg. Magunktól még csak nem is tudunk jót dönteni. Ehhez Isten kell. És ezen az igén keresztül Isten azt üzeni nekünk, hogy ő dolgozik bennünk, most is. És ő az, aki képes annyira megcélozni a mi szívünket, a mi gondolatainkat, képes annyira felbuzdítani minket, hogy történjen már végre valami bennünk. Hogy változtassunk az életünkön. És azt gondolom, hogy nagyon sokat jelent az, ha ezért tudunk is imádkozni. Ha kérjük Istent, hogy Uram, tényleg kezdj el dolgozni az életemben egyre jobban. Hadd tudjam meghozni a jó döntéseket. Hadd tudjak elindulni a jó úton. Mózes előre látta, hogy a zsidók el fognak indulni ezen az úton. És amikor ezt látta, akkor rögtön elmondott néhány dolgot, amit szükségesnek látott. Mózes nagy élettapasztalattal rendelkező ember volt, és tudta, hogy nem elég megtenni az első lépést egy úton. Azt az utat végig is kell járni. Annak az útnak vannak bizonyos szabályai, amiket be kell tartani. Ha ezeket az ember nem tartja be, akkor előbb-utóbb le fog térni arról az útról. És éppen ezért, amikor tudta, hogy az ő életútja már a vége felé ér, egy csomó figyelmeztetést elmondott honfitársainak. Tudta, hogy jó úton indulnak el, de figyelmeztette őket. A 10. fejezet 12. versében van összefoglalva mindaz, amit Mózes később kifejtett. Most pedig, Izrael, mit kíván tőled Istened az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Úrat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Amikor Mózes azt mondta a népnek, hogy az Urat féljed, akkor nem arra gondolt, hogy rettegjetek. és minden nap essetek hasra az ő színe előtt. Nem erre gondolt. Nem azt akarta, hogy úgy tekintsenek Istenre, mint egy keleti kényúrra, aki bármikor önkényesen elpusztíthatja őket. Az Isten nem ilyen. Tőle nem félni kell. Ez a kifejezés, hogy az Urat félni, azt jelenti, hogy ő legyen számotokra a legnagyobb tekintély. És ezt nekünk is üzeni Isten, hogyha meghozzuk a jó döntéseket, akkor is mindig figyeljünk erre, hogy a hétköznapjainkban Isten legyen számunkra a legnagyobb tekintély. Sok tekintély létezik ezen a világon. Nem mondom, hogy a sztárocskák manapság nagy tekintélyek, mert szerintem nem. Ahhoz már nagyon agyatlannak kell lenni, bocsánat a kifejezésért, hogy valaki a tévéből válasszon magának példaképet. Nem hiszem, hogy bárki komolyan gondolja, hogy egy való világnak a csillaga, szerintem egy szennyes hulló csillaga, na az legyen a példakép. Ezen már túl vagyunk. De azért vannak példaképeink. Egyik-másik ismerősünk, egyik-másik reklámfigura, egyik-másik színész, politikus, egyik-másik ember, akinek sikerült meggazdagodnia, mindegy, hogy milyen áron. És amikor tennénk valamit az életünkben, akkor öntudatlanul is ott van bennünk, hogy na jó, de mit tenne ez az ember? És valahogy utána keresünk. Ő mit tett ebben a helyzetben? Isten azt akarja, hogy ne az emberek legyenek számunkra a fő tekintélyek, hanem ő maga. Amikor elénk jön egy élethelyzet, akkor az legyen az első kérdésünk, hogy mit akar az Isten? Neki mi a véleménye? Ő számomra a tekintély. Aztán azt is mondta Mózes, hogy járj mindenben az ő útján. Ebben a kifejezésben egyetlen szón van a hangsúly, azon, hogy mindenben. Ez azt jelenti, hogy Isten nem szabadidős tevékenység. Isten nem olyan, mint egy konditerem, ahova az ember lejár hetente egyszer-kétszer. Nem azért van a templom, hogy eljárjunk hetente egyszer-kétszer. Nem erre való az Isten. Mindenben járjunk az ő útjain, Jézus Krisztus minden pillanatunkra igényt tart. És az jutott eszembe, hogy Jézus emberré lett, tökéletesen emberré lett. És azért lett tökéletesen emberré, hogy mi is tökéletesen az övéi lehessünk. Minden porcikánkban, minden pillanatunkban. Gondoljunk erre, amikor felkelünk, nem csak az imádság erejéig, az egész napunk Istené. Azt is mondta Mózes, szeresd őt. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy amikor ő számodra a tekintély, az ő útjain jársz, akkor mindezt ne kényszerből tedd, hanem önként, örömmel. Hát az Úr is szeret téged. Hát akkor te is szeresd őt, és legyen számodra öröm az, hogy vele járhatsz. És az utolsó dolog, amit mondott Mózes, hogy szolgáld az Urat. És itt nem arra gondolt, hogy vállalj egyfajta egyházi szolgálatot. Hát abban az időben úgymond az egyházi szolgálatok már le voltak zsírozva. Volt egy törzs, ők végezték ezt a szolgálatot, a léviták. Egyszerűen nem volt szükség több emberre. Minden 12. ember lévita volt, el tudták ők ezt végezni. Szolgáld az Urat ma sem azt jelenti, hogy valakinek valamiféle egyházi tisztséget kellene betöltenie. Az, hogy valaki az Urat szolgálja, az nem egyenlő azzal, hogy lelkész. Valaki a családjában is szolgálhatja az Urat. Mégis azt gondolom, hogy amikor ezt mondja nekünk az ige, hogy szolgáld az Urat, akkor mindig egy kicsit ébrezget minket, hogy van-e egyáltalán szolgálatunk. Mert nem mindenkinek van szolgálata, és nem mindenki érzi a hiányát. Értsék jól a testvérek, elmegy a gyülekezet így is. Vagyunk jó páran szolgálók, nem csak lelkészek. Van sok önkéntes, elmegy a gyülekezet így is. El tudjuk végezni a dolgainkat. Nem nekünk van szükségünk arra, hogy a testvérek beszálljanak a szolgálatokba. Persze könnyebb lenne a dolgunk, de nem nekünk van szükségünk rá, hanem a testvéreknek. Hogy az Úr közelében, mint munkatársak is megismerhessük őt. Sokkal jobban megismeri az Urat az, aki mint szolgáló él az ő közelében. És ezt akarja mondani nekünk az Úr, hogy gondoljuk át, van-e valamiféle szolgálatunk. Január 1-je van, tehát válaszút elé érkeztünk. Döntenünk kell az életünk felől, ezt nem spórolhatjuk meg. Ha megspóroljuk, mi látjuk kárát. Akkor ugyanazon az úton haladunk tovább, meg kell hoznunk a jó döntéseket. Isten itt leírta nekünk, hogy mik a jó döntések. A szívünk mélyén mi is tudjuk már, hogy mik a jó döntések. És Isten azt akarja, hogy induljunk el ezen az úton, és kerüljünk hozzá egyre közelebb, ahogy ő itt figyelmeztette az ő saját népét, a zsidókat, hogy féljük az Urat, hogy mindenben az ő útján járjunk, szeressük őt és szolgáljunk neki. Valahol ez a kép él bennem, remélem, hogy nem naívan, hogy elkezdünk ebbe az irányba elmozdulni. Hogy ebben a gyülekezetben nem közönség lesz a vasárnapi gyülekezet, hanem egy közösségnek mindenki szerves tagja lesz, ahol mindenki egyre közelebb szeretne kerülni az Úrhoz, és ebbe beletartozik a szolgálat is. Nem tudom, hogy ki milyen lelki állapotban van éppen ebben a pillanatban. Lehet, hogy valaki egy kicsit most túlzásnak érezte, amit elmondtam. Lehet, hogy egy kicsit nagy tehertételnek érzi, hogy még ezt is, meg ezt is, meg ezt is meg kellene tennem. Isten nem terheket akar ránk tenni. A jó út választása az nekünk jó. És Isten arra bátorít, hogy járjunk az ő útján. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 266. dicséretünk 3. versét énekeljük el. Zengjen minden szívben boldog hála ének. Imádkozzunk. Urunk, habár 100 és 100 út van ezen a világon, amelyre ráléphetnénk és amit követhetnénk, köszönjük, hogy Te megmutatod nekünk a Te utadat, a keskeny utat. Köszönjük, hogy Te hívogatsz és Te adsz nekünk hitet, bátorságot, hogy rálépjünk erre az útra. Köszönjük, hogy Tőled van az is, hogy megerősödjünk ezen az úton, hogy nagy örömmel kövessünk Téged, hogy egyre jobban megismerhessünk, egyre jobban átformálódjunk a Te képedre. Köszönjük, Urunk, az új évet, köszönjük, hogy megerősítesz minket a Te utadon való járásban, köszönjük, hogy újra úgy mutatkozol be nekünk, mint a mi pásztorunk, akit követhetünk. Urunk, szeretnénk szorosan a Te nyomodban menni. Kérünk, Te segíts nekünk ebben. Urunk, áld meg egész évünket, személyesen, egyen-egyenként, áld meg a mi gyülekezetünk életét, minden csoportjáét, az egész gyülekezet, a nagy gyülekezet életét. Kérünk, maradj velünk és fogd a kezünket. Urunk, szeretnénk eléd vinni a gyászolókat, akik ezen a héten temették el szeretteiket. Urunk, tudjuk, hogy milyen nehéz, különösen ünnepek idején gyászolni. Ilyenkor a szomorúság még nagyobb. Kérünk, hogy Te adj a megszomorodott szíveknek vigasztalást, Te mutasd meg, hogy nálad élő békesség, élő vigasztalás van. Maradj velünk, Urunk, légy a mi pásztorunk. Amen. Most személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.